Galló Istvánné, a pedagógusok szakszervezetének elnöke az Aréna ma esti vendége. Ugyan a rövid szünet előtt beszéltünk a Kleberszweg központ működéséről, a garantált bérminimum okozta bérfeszültségről, és a konzultációs fórumnak a hiányáról, vagy hát a kerekasztal működéséről. Egy picit még mindig munkaügyi kérdés, de persze tartalminak tűnik első ránézésre, plusz egy év, 9 év folyamos iskola, hát szerintem legalább 20 éve a pedagógus körökben biztos, hogy talán még régebben téma ez, hogy szükség lenne valamilyen előkészítő évre, vagy plusz egy évre, nagyon sokat a anyag. Most ugye lesz, a kormány elfogadta, hogy legyen egy év, az óvod és az iskola között lesz ez az egy év. Látják a feltételeit?
Hát először azért a kormány döntésről hagyd szóljak egy pár szót. Körülbelül egy hete hírez, amikor is a kormányülés után bejelentették, hogy a kormány döntött abban, hogy a 9 év folyamos általános iskola irányába fogunk elmozdulni. Na most ez azért semmit nem mond. Hát azért nem szokatlan a kormány részéről, hogy úgy hoz döntéseket, hogy azért nem igazán egyeztet erről a dologról. Ezt el kell mondjam, mert hogyha a 9 év folyamos általános iskolát bevezetik, ez a magyar közoktatás rendszerében egy olyan hatalmas nagy átalakítást fog jelenteni, amit azt gondolom, hogy nem a döntés után kell esetleg társadalmi vitára, vagy szakmai vitára bocsájtani, hanem előtte kellett volna ezt megtenni, hiszen a 9 év folyamos, az általános iskola évfolyamainak a bővítése, azt gondolom, hogy nagyon komoly szakmai vita és szakmai előkészítés kellett volna, hogy megelőzze.
Tehát a kormány döntés előtt önökkel nem egyeztettek?
Nem. De nem is tudom egyébként, még egyszer mondom, hogy mit fogadott el a kormány. Tehát azért, mert itt azért nagyon sokféle dolog felmerült már, és ötletelés felmerült, és nem baj, és nem rosszak ezek az ötletek. Azt gondolom, abban konszenzus van. A pedagógus társadalom, a kormány, a szakma és mindenki, hogy az általános iskola évfolyamát bővíteni kell. 9 évfolyamot mondta ki, lehet, hogy 10 év folyamban kellene gondolkodni, mert nem azért, mert hogyha lúd, akkor legyen kövér, hanem azért, mert azért ennek vannak hát pedagógiai aspektusai is, hogy miért lenne jobb esetleg egy 10, de maradjunk a 9-nél, legyen 9 év folyam. Mit hallottunk? Azt, hogy mint egy nulladik évfolyamként egy ilyen előkészítő évet kívánnak, de ezt is csak interjúból, illetve nyilatkozatokból hallottuk, semmiféle írásos dokumentumból nem olvashattuk azt el, hogy legyen egy átmenet az óvoda és az iskola között. Na most, hát azt gondolom, hogy azok, akik azt mondták, hogy na valami felé akkor elindul az oktatás megreformálása esetleg egy jó irányba, azok rögtön csalatkoztak, mert nem biztos, hogy egy nulladik évfolyam kellene, hanem a szakma inkább amondó, hogy az alsó tagozatot, egyszerűen csak így mondom, az úgynevezett alapozó szakaszt kellene egy évvel megtoldani, és ehhez, tehát nem negyedik osztályig tartana az alsó tagozat, hanem 8. osztályig, most fogalmazok így egyszerűen, és ehhez egy nagyon-nagyon-nagyon radikális tananyagcsökkentés is szükséges lenne, ugye most dolgozzák át a nemzeti alaptantervet.
Erről mindjárt beszélünk.
Igen,
majd.
És ez a tananyagcsökkentés azt jelenteni, hogy ezen az alsó tagozatos alapozó szakaszban lenne lehetőség a gyerekeknek ténylegesen megtanulni, írni, olvasni, számolni az alapműveleteket, persze bizonyos tudásra is szerteni, de bőségesen maradna idő a gyakorlásra. Ma a nagy probléma az iskolában az, hogy a megnövekedett tananyag mennyiség miatt az a tudás elmélyítésre, a gyakorlásra nincs idő. Márpedig az írás-olvasás az mindennek az alapja, és erre nem kellene türelmetlennek lenni, bőségesen időt kellene szánni arra, és megteremteni a feltételeit annak, hogy a gyerekek megtanuljanak írni, olvasni az alsó tagozatban, értően írni, olvasni. Na most ez a nulladik évfolyam, amit mi, még egyszer mondom, a sajtóból tudjuk mi ezt az ötletet, ez nem ezt segíteni. Ráadásul, ha ezt így vezetnék be, akkor rögtön mondom a kifogásokat is, hogy mi a probléma vele. Feltehetően megszüntetni a rugalmas iskola kezdést. Azt tudni kell, hogy ugye van olyan gyerek, aki nem 6, hanem 7 éves korában kezdi el az iskolát, vagy akár 7 és fél éves korában, mert a gyerek még nem iskola érett. Ha 6 éves korában minden gyereket betuszkolnak az iskolába, abban a nulladik évfolyamban ki fog velük foglalkozni? Az óvodapedagógus? A tanító? Az, aki tulajdonképpen erre a fejlesztésre nincs felkészítve? megvannak ennek a feltételei. Ma az általános iskolák 8 évfolyamra épültek. Feltehetően itt akkor osztályterem hiány lesz. Azt is kellene tudni a 9 évfolyam bevezetésé kapcsán, hogy a középiskolai évfolyamok száma ehhez hogy fog alakulni, idomulni. Mert általában azért 18 éves korban a középiskolát azt szeretnék, ha befejeznék a gyereket. Hogy fog alakulni a tanárképzés ehhez? Tehát itt azért a tanárképzés átalakítására is gondolni kell, és feltétlenül arra, hogy ennek a financiális oldalát kiszámolták-e, hogy ez mennyibe kerül. Persze nem baj, sőt, nagyon is fontos, hogy költsenek az oktatásra, csak az a fontos, hogy okosan költsenek az oktatásra. A másik, hogy ezt nem lehet ilyen rövid időn belül bevezetni. Ugye először is csak is felmenő rendszerben, másrészt pedig ezt tényleg nagyon alaposan ki kell munkálni, hogy ez a 9 évfolyam, ha már egy ilyen nagy átalakításhoz hozzákezdenek, akkor ez tényleg hasznos, értelmes, és a gyerekek érdekét szolgálja.
Milyen gyorsan tartjon ez bevezethetőnek? Ugye 2019-ről van szó, talán akkor lehetne ezzel elindulni. Elég lehet ez az idő?
Hát mondjuk a finnek mondod? Azok 9 évig vezették be a 9 év folyamot. Ők addig dolgoztak ezen. Tehát nem, tehát rémisztő azt hallani, hogy ezt 2 évben belül be akarják vezetni. Hát ahhoz, hogy ezt bevezessék, ahhoz az elsőtől 9 év folyamig a teljes tananyag struktúrát át kell alakítani, és ehhez kapcsolódóan a középiskolai tananyagot is, tehát hogy komplex lássa az a gyerek, szülő, pedagógus, aki első osztályban belép ebbe a 9 év folyamos általános iskolába, hogy nekik 18 éves koráig, bár 16 éves a tankötelezettség, de tételezzük fel, hogy mindenki tovább fog tanulni, hogy 18 éves koráig meddig kell, hogy eljusson.
Nem kell nekünk ezt megoldani, nincs is rá mandátumunk, nekem főleg, de mi történik, hogyha egyszerűen csak azt mondjuk, hogy mondjuk az első 2 év, vagy mondjuk az első 4, vagy első, ugye azt mondta, hogy 5-ben kezdődik, ugye az első 4 évet, azt mondjuk az első 4 év anyagát mostantól 5 évre bontjuk.
Hát nagyon-nagyon szomorú lenne, hogyha ezt az plusz 1 év folyamot arra hagynák, hogy a jelenleg, mondjuk az inkább azért 8 év folyamból beszéljünk, hogy a jelenleg 8 év folyamon besűrített anyagot most 9 évre húzzák szét. Annak az égvilágon semmi értelme nem lenne. Tudnék, azt kell látni, hogy a tananyag csökkentés, a tananyagnak a szelektálása, a tananyagnak az átdolgozása az nagyon fontos. A korszerű nemzeti alaptanterv az műveltségi területekben és fejlesztési feladatokban kell, hogy szabályozzon a véleményünk szerint. Tartalmi kérdéseket nem kell, hogy előírjon, hanem azt kell megmondania, hogy és meghatározni azt, hogy egy-egy évfolyam végére milyen teljesítményre kell felkészíteni a tanulókat, és innentől kezdve pedig a pedagógusoknak az autonómiáját vissza kell adni, mert majd ők fogják tudni. Ezt kell egy nemzeti alaptantervnek szabályozni. Erről azt mondja, hagyd mondjam el, hogy 2003-ban az uniós ajánlás alapján ezt elkezdték, kidolgozták, és 2006-ban 3 éves kemény munka után ezt bevezették. Még most is fellelhető ez a nemzeti alaptanterv, hiszen ez felmenő rendszerben működött, még most is fellelhető az iskolákban, hogy egy-egy osztályi folyam így tanul. Nem kellene más csinálni, csak ezt a nemzeti alaptantervet visszahozni, egy kicsit korszerűsíteni, és működhetne egy ilyen kompetencia alapú nemzeti alaptanterv. Ezt tudnám javasolni, de úgy tűnik a nyilatkozatokból, hogy nem ilyen lesz a nemzeti alaptanterv, hanem itt a nemzeti identitás megerősítéséről hallunk, meg a keresztény értékek áthatják a nemzeti alaptantervet.
Mi? Ez baj?
Hát az a helyzet, hogy néhány hónappal ezelőtt Lázár János miniszter úgy nyilatkozott, hogy a magyar közoktatásnak egyik fő feladata, és ez nagyon jó, hogy így van, mondta, hogy jó hazafiakat neveljen, és keresztény értékeket közvetítsen. Na most hát egy kicsit borzonkodva hallgattuk ezt, és azt gondoltuk, hogy ez Lázár Jánosnak hát egyéni véleménye. Hát aztán kiderült, hogy Csépe Valéri Gaviria is úgy nyilatkozott, aki kormánybiztos, hogy ennek a szellemében fogják átdolgozni a nemzeti alaptantervet. Na most a 21. században nem gondoljuk azt, hogy egy nemzeti alaptanterv egy állami oktatásban a legfontosabb kérdés a jó hazafivá nevelés, illetve a keresztény értékek, mert ezek az értékekhez nem csak a keresztény tanításon keresztül lehet eljutni, hanem ezek olyan egyetemes értékek, amelyekhez máshogy is hozzá lehet jutni, azon kívül pedig, ha ez így lesz, és ezt ilyen nyíltan kimondják, akkor én azt gondolom, hogy itt igen sok szülő fel fog horkanni, és kérje azt ki magának, hogy az ő jogát, hogy milyen nevelésben részesüljön a gyerek, azt ne ő határozhassa meg, hanem az állam. Ez elfogadhatatlan, és ez ellen a legmesszebb menőkig tiltakozunk. Nem veheti el a szülőnek azt a jogát, hogy eldöntse, hogy a gyerek milyen nevelést kapjon.
Mielőtt a nemzeti alaptanterv és a nemzeti alaptanterv átalakításának a koncepciójáról egy picit beszélnék, még tartalmi kérdésekről, egy picit álljunk itt meg. Ugye nyilván fontos az, hogy mi az, amit egy intézkedésből érzékelnek a gyerekek és a szülők, ami az oktatás szabályozásában történik. A nemzeti alaptantervvel hogyan találkozik egy gyerek? Miből érzékel azt, hogy ez most egy másik nemzeti alaptanterv, mint mondjuk, tehát mondjuk a kisebbi gyerekem egy másik alaptanterv szerint tanul, mint mondjuk az idősebbik tanult?
Annyit fog érzékelni, hogy és a szülés annyit fog érzékelni, hogy a gyerek kevesebbet fog tanulni, tananyagot, lexikális tudást kevesebbet, de annál többet fog gyakorolni, és annál többet fog különösen alsó tagozatban, első, második osztályban még játszani, tovább lehet gyerek. Most nagyon egyszerűen így fogalmazom, tehát, hogy érzékeljék. Tehát akkor, amikor itt a kompetencia alapú nemzeti alaptanterv készült el, akkor pontosan azt célozta meg, hogy a gyerekeknek a készségeit, a képességeit fejlessze, hogy képes legyen arra, és ez a célja az oktatásnak, ez kell, hogy az oktatásnak a célja legyen, hogy a gyerek egy problémát felismerjen, tudjon gondolkodni, és aztán a problémát meg tudja oldani, mindez pedig közösségben. Ez a lényege az oktatásnak, és ehhez kell azokat a készségeket az iskolában kifejleszteni a gyereknek, és hogyha ezekkel a készségekkel rendelkezik, akkor képes lesz tanulni, képes lesz szakmát tanulni, újabb ismereteket szerezni, mert az élethosszig tartó tanulás erről szól, hogy ezekkel a kompetenciákkal az embereknek, a gyerekeknek, a felnőtteknek rendelkezni kell, és az iskola az, ami ezt megadhatja számukra.
A nemzeti alaptanterv átalakításával összefügg most ugye Csépen Valéria is, aki ugye ennek a kormánybiztos és a kormány többi képviselői is pont erről beszélnek, hogy az átalakításnak ez a célja, hogy a kompetenciákat, a képességeket fejlessze.
Ez üdvözlendő, és hogyha ez a célja, akkor tulajdonképpen ezzel Csépen Valéria a néhány évvel ezelőtt Hoffmann Rózsa nevéhez fűződő nemzeti alaptantervről mondta meg a nagyon kemény kritikáját. Mindenkit szeretnék emlékeztetni rá, amikor nagyon rapid módon ezt a nemzeti alaptantervet bevezették, ami nem szólt másról igazán, csak rettentő sok lexikális tudást halmoztak fel benne. A szakma rendkívüli módon tiltakozott ellene. Na most hát rövid időn belül ugye bebizonyosodott róla, hogy nem erre van szükség a 21. században. Tehát, hogyha egy ilyen ezt a fejlesztési irányt fogja a nemzeti alaptanterv tartalmazni, akkor ez természetesen üdvözlendő beismerése annak, hogy az előző elgondolás rossz volt. De még egyszer mondom, én azért a nevelési célokból egy-kettőt emeltem csak ki, hogy azért azt én nagyon veszélyesnek tartom, hogyha ez fogja áthatni a nemzeti alaptantervet.
Egyébként egy nemzeti alaptantervnek legyen az bármilyen tartalmú is, a hatékonyság vagy a hatása az hogyan mérhető? Hogyan lehet ezt számon kérni? Hogy ki meghatározunk célokat, hogyan tudjuk azt ellenőrizni, hogy ezek teljesültek-e?
Hát ez egy nehéz kérdés. Ezt tulajdonképpen azért a tanulási folyamatban ellenőrizhető, hogy a tanulók hogyan tudnak újabb ismereteket elsajátítani, problémákat megoldani, és hát a későbbiek folyamán felnőtt korában érezhető az, hogy milyen jó iskolába járt, és tehát ez vannak részek, amik azonnal mérhetők, de vannak, amik későbbiek folyamán.
A NAT átalakítása során, hogy nemzeti alaptanterv, csak ugye nagyon hosszú ezt kimondani minden kérdésben, ugye azt mondta, hogy érdemes lenne ugye a tananyagot is csökkenteni, ez egy állandó kritika szintén, nagyon régen. Elképzelhető, hogy tantárgyak szűnhetnek, meg átalakulhatnak?
Hát ugye van egy elgondolás, a műveltségi területeket kellene tanítani, vagy megismertetni a gyerekeket, ez egy komplexebb, átfogóbb ismereteket adna, ez egy örök vita. Ma még az egyetemen, főiskolán tantárgyakban gondolkodnak, illetve tantárgyakat tanulnak a hallgatók, és nem műveltségi területeket. Lehet, hogy a tanárképzést is majd ez irányba fog kelleni átalakítani.
Ha már terhelés.
Már, bocsánat, igen? Ugye rögtön ide jön a szakközépiskolában, vagy itt a szakgimnáziumokban ősszel bevezetett természettudományi tantárgy, ami ugye 3-4 tantárgyat ötvöz, a földrajzot, a fizikát, a kémiát, a biológiát, tehát ilyen képzés még ma Magyarországon nincs, az egyetemeken, főiskolákon, és ez egy ilyen komplex tantárgy, tehát lehet, hogy e felé kell majd valamikor elmenni a tanárképzésnek is. De ha ilyen nagy átalakításról van szó, 9 év folyamról, nemzeti alaptantervről, akkor feltétlenül a tanárképzést is újra kell gondolni.
Egyébként, ha már a szakgimnáziumokat említette, itt ezekben a műsorokban, amikor ön a vendégünk, vagy az oktatási kormányzatnak a képviselője a vendégünk, akkor általában mindig az általános iskolákról beszélünk, vagy a felső oktatásról. Valahogy a középiskolák, a középső rész mindig kimarad. Ott minden rendben van, azért nem kerül ez szóba?
Hát semmi nincs rendben. Ezt most nevetek rajta, de hát nem olyan nevetséges a dolog. Nagyon komoly problémák vannak. Először a gimnáziumokkal kezdeném. Néhány szülőt meg kell kérdezni, vagy nagyon sok szülő tudna elmondani azt a kanosszajárást, amit ma a gimnáziumi felvételikkel itt február táján végigéltek a szülők. Mit érzékel a szülő, akinek most a gyereke 8. osztályos, az, hogy a gimnáziumi férőhelyek száma bizony csökken. Mert az elképzelés és az elgondolás az, hogy a szakközépiskolákba, illetve a szakgimnáziumokba kell a gyerekeket irányítani. Na most a szakképzésnek az átalakítása is elég rapid módon történt, ha csak arra azt említem, amit az előbb is mondtam, és még egyszer megismétlem, hogy szeptemberben ugye a kémia, fizika, biológia, földrajz tantárgyakat a szakgimnáziumokban már komplex természettudományi ismeretként tanították úgy, hogy ehhez nem volt tankönyv, ehhez nem voltak felkészítve a pedagógusok, ehhez nem volt tanterv, tehát egy hatalmas nagy próba volt. Na most félreértés ne essék, egy ilyen komplex tantárgy ellen nem kell tiltakozni, bár vannak olyan tanulók, akik bizonyos tantárgyak vagy továbbtanulási szándék miatt bizonyos tantárgyakat ténylegesen tanítani vagy tanulni szeretnének, vagy kellene esetleg emelt szintű érettségit is tenne belőle, de hát azért ez nem volt kidolgozva, és itt a nagy baj az, egy csomó dolog nincs igazán kidolgozva, hanem próbaképpen ráöntik a köznevelés rendszerére, és aztán mindenki próbáljon vele valamit kezdeni. Nincs rend a szakgimnáziumokban és a szakiskolákban sem, amit régen szakiskolának neveztek, most már tessék mindenkinek megtanulni, hogy a szakközépiskola lesz. Ott azt kell mondjam, hogy becsapják és ámítják a gyerekeket, hogy a 3 éves szakiskola elvégzése után 2 év alatt ő gimnáziumi érettségit fog szerezni. Hát ez nem igaz. Tessék tudomásul venni, azért a szakiskolába, ebbe a 3 éves szakiskolába azért általában olyan gyerekek vannak, jelentkeznek, akiknek, hát ha szabad így mondani, az általános iskola elvégzése is komoly kihívást jelentett. Na most ők 3 év alatt nagyon-nagyon mérsékelt számban fog közismereti tantárgyakat tanulni. Ki gondolja azt, hogy ezek a gyengébb tanuló gyerekek 2 év alatt fel fogják tudni a gimnáziumi tananyagot sajátítani úgy, hogy sikeres érettségi vizsgát tegyenek azokhoz képest, akik 4 évig tanulják a gimnázium anyagot. Ez egy ámítása és becsapása a gyerekeknek. Nagy problémák vannak. Egy duális képzést találtak ki, nincsenek meg a megfelelő feltételek a nagy üzemekben, hogy ott a tanulók gyakorlati képzést kapjanak, tehát nem volt ez az egész kidolgozva, és hát ennek a problématikáját ugye azok a szülők érzik, akiknek a gyereke oda jár.
Ha már itt a terhelés szóba került, és a tananyagnak a mennyisége, mennyiségi kérdés, hosszú-e vagy rövid-e a magyar tanév, hosszú-e a nyári szünet, ugye ez szintén egy-két éve egy állandó vitatéma. Önök szerint legyen rövidebb a nyári szünet, és több rövidebb szünet legyen inkább?
Ugye Magyarországon történelmileg így alakult ki, hogy júniusban befejeződik az iskola, és szeptember 1-én kezdődik. Általában a magyar munkavállalók is a szabadságukat így tervezik. Én elismerem és elfogadom azt, hogy nyár bizony nagyon sok esetben gond a gyerekeknek a megőrzése, mert nincs annyi szabadsága a szülőknek. De miért is van a nyári szünet, meg a tavaszi, téli, őszi szünet? Azért, hogy a gyerek pihenjen. A gyerek számára nem jelent pihenést, mert azért, ahogy a szülők, ma a magyar családok általában nyáron mennek el szabadságra, a munkahelyek is ilyenek, hogy nyáron adják ki a szabadságot. Ősszel, a téli szünetben, tavaszi szünetben a gyerekek megőrzése a szülőknek ugyanolyan gondot jelentene, mint a nyári szünetben gondot jelent. Ehelyett akkor mi fog történni? A gyereket ügyeletre becsapják az iskolába, aztán ott van egész nap. Na most abban az iskolában, ahova egyébként tanulni jár, és ugyanúgy reggel be kell menni, és ott kell a többiekkel lenni, és hogyha éppen ő aludni szeretne, vagy pihenni szeretne, nincs rá módja. Nem lesz, ez nem lesz jó. Azzal együtt, hogy igen, láthatóan fáradtak a gyerekek, de azért fáradtak a gyerekek, mert a tananyag és az egész iskola olyan elképesztően feszített tempót diktál számukra. Azért az nem normális, hogy egy 6 éves elsőosztályos gyereknek 25 tanórája van egy héten, sőt, van akinek 27 tanórája van egy héten egy első osztályos 6 éves pici kis gyereknek. Hát akkor ne csodálkozzunk rajta, hogy elfáradt. Tehát a lényeg az, hogy mi nem tudjuk támogatni azt, hogy a nyári szünet rövidebb legyen. Az a nyári szünet sem olyan borzasztóan hosszú, és talán mégiscsak könnyebben el tudják a szülők nyáron helyezni a gyerekeket, mint a tavaszi vagy az őszi szünetben.
Mennyi ez a nyári szünet? Ugye ez egy állandó vitatéma, vannak szervezetek, szülői szervezetek, akik felvetik, hogy hát ez majdnem 3 hónap szabadságot jelent.
Nem 3 hónapot. Először is a tanulónak, június 15-én van az utolsó tanítási nap, és szeptember 1-én kezdődik a tanítás, tehát ez egy 2,5 hónapos 10 hetes szünetet jelent a tanulónak. A pedagógusnak, ne tessék irigykedni a pedagógusra, mert a pedagógusnak azért ez nem szünet. Először is az utolsó tanítási nappal az iskola nem zár be, anyakönyvet, bizonyítványt kell írni, leltárt kell csinálni, be kell zárni az évet, illetve az új tanévre kell készülni, és bármennyire is hihetetlen, amikor a tanévzáró értekezleten az provizorikusan az igazgató ismerteti a következő tanév tantárgy felosztását, és tudja a pedagógus, hogy milyen osztályban mit fog tanítani, akkor bizony már nyáron készül rá. Legkésőbb augusztus 20-ától a pedagógusok bejárnak már, hiszen az évet készítik elő, az osztályozó vizsgákat, különböző nevelési értekezletek vannak, munkaközösségi értekezletek, munkaterveket készítenek, tankönyveket osztanak, vesznek át, tehát a pedagógusnak közel sincs 2,5 hónapos szünete, jó, ha 6-7 szünete van.
Egyébként munkajogilag, bérezésileg mekkora kihívás jelentene, hogyha mégis ez szóba kerülne hivatalosan, tehát már mint a nyári szünet rövidítése és a tanév struktúrájának az átalakítása?
Hát nézze, a pedagógus többet töltene a gyerekekkel, és hát nyilvánvalóan akkor a nyári szünet meghosszabbítása a tanév tanítási napjainak a számának a növelését jelenteni. Nem tudom, hogy mit szólnának ahhoz, hogyha még többet kellene a gyerekeknek tanulni, mert azt nem tudom elképzelni, hogy a tavaszi vagy az őszi szünetet meghosszabbítsák. Még egyszer mondom, tanév közben a gyerekeknek az elhelyezése a szülők részéről sokkal nagyobb gondot okoz, mint a nyári szünetben. A nyári szünetben táborokat szerveznek, persze vannak majdnem, hogy megfizethetetlen táborok is, de mégis valamilyen módon könnyebben meg tudják a szülők ezt oldani.
Hadd kanyarodjak vissza itt a beszélgetés végül felé arra, amit ön említett, hogy formálódik egy egyenlőre 5 pontosnak tűnő levél, amit ugye Elvaló Zoltán emberi erőforrás miniszternek küld a sztrájkbizottság, ugye, ahogy ezt mondta a műsorunk első részében. Mikorra várnak választ, és mi történik, hogy mit terveznek, hogyha nincs válasz időn belül, vagy a válasz utasító, akkor mit fognak tenni?
Hát azért azt el kell mondjam, hogy nem szoktak elutasítani a kezdeményezésünket, tehát feltehetően akkor, amikor még az ötödik pontról is hagy beszéljek, és hát ez is pénzkérdése, mert erre azért a tavalyi sztrájkbizottsági megbeszéléseken, tárgyalásokon konkrét ígéretet kaptunk, hogy a különböző pótlékoknak a differenciálásának a fedezetét megteremtik. Valahogy ez a 2017-es költségvetésből nem tudom miért, de kimaradt. Mi most ragaszkodunk hozzá, hogy a 2018-as költségvetésbe ezt betegyék. Tehát ez a levél, hogyha elmegy, én azt gondolom, hogy rövid időn belül a sztrájkbizottságot össze fogják hívni. Tehát nem levelezgetünk, hanem személyesen tárgyalunk. És küzdünk.
Galló Istvánné, a pedagógusok szakszervezetének elnöke volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm a meghívást.
A műsor elkészítésében Kocsonya Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevükben is búcsúzik a műsorvezető, Lavai Richárd. Minden jót, viszonthallásra.